Isten igét Mózes első könyvéből fogom olvasni, a 41. részből, akinek van Bibliája, itt lapozza fel. Tehát Mózes első könyvének 41. részéből fogom Isten igéjét olvasni, a 14. versről a 40. versig. Az ige szakasz terjedelmére tekintettem, most maradjunk majd ülve, mert nem lesz egy olyan rövid ige, nem biztos, hogy mindenki tud olyan sokáig állni. Tehát a 41. rész 14. versétől olvasom Isten igéjét. Mózes első könyvéből. Elküldött azért a fáraó, és hívatta Józsefet, és hamarsággal kihozták őt a tömlöcből, és megborotválkozott, ruhát váltott, és a fáraóhoz ment. És mondta a fáraó Józsefnek: Álmot láttam, és nincs, aki megmagyarázza azt. Én pedig azt hallottam róla beszélni, hogy ha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. És felelt József a fáraónak mondván: Nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Mondta azért a fáraó Józsefnek: Álmomban íme állok a folyóvíz partján. És íme a folyóvízből 7 kövér és szép tején jött ki, és legelt a nádasban. És íme azok után más 7 tehén jött ki, nagyon ösztövérek, rútak és hitványok. Egész Egyiptom földjén nem láttam azokhoz hitványságra hasonlókat. És elnyelték az ösztövér és rút tehenek az előbbi 7 kövér tehenet. És azok gyomrukban voltak, de nem tetszik meg, hogy gyomrukban voltak, mert külsejük oly rút volt, mint azelőtt. És felserkentem. És láttam álmomban, és íme 7 gabonafej neveketi egy száron, mind teljes és szép. És íme 7 összeaszott, vékony, keleti széltől kiszáradt gabonafej nevekedik azok után, és elnyelték a vékony gabonafejek a 7 szép gabonafejét. És elmondtam az írástudóknak, de senki nincs, aki megmagyarázná nékem. És mondta József a fáraónak: A fáraó álma egy és ugyanaz. Amit Isten cselekedni akar, azt jelentette meg a fáraónak. A 7 szép tehén 7 esztendő. A 7 szép gabonafej is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 ösztövér és rút tehén pedig, amely amazuk után jöttek ki, az is 7 esztendő. És a 7 vékony keleti széltől kiszáradt gabonafej, az az éjségnek 7 esztendője. Ez az, amit mondék a fáraónak, hogy amit Isten cselekedni akar, megmutatta a fáraónak. Íme 7 esztendőjő, és nagy bőség lesz egész Egyiptomban. Azok után pedig következik az éjség 7 esztendeje, és minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és megemészti az éjség a földet. És nem ismerszik meg az előbbi bősége földön az utána következő éjség miatt, mert igen nagy lesz. Hogy pedig a fáraó álma kettős, kétszeres volt, onnan van, mert Istennél elvégzett dolog ez, és siet az Isten a székhez. Most azért szemeljen ki a fáraó, egy értelmes és bölcs férfi, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé. Cselekedje ezt a fáraó, és rendeljen tisztartókat az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a 7 bő esztendőre. És takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, és gyűjtsenek gabonát a fáraó keze alá, élelmül a városokban, és tartsák meg, és legyen az élelem tartalékban az ország számára az éjség 7 esztendejére, amelyek elkövetkeznek Egyiptom földjére, hogy el ne vesszen a föld az éjség miatt. És tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden ő szolgáinak. Mondta azért a fáraó az ő szolgáinak: Találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben az Istennek lelke van? És mondta a fáraó Józsefnek: Mivel hogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincs hozzá fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson. Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. kérlek téged, Úr Jézus, hogy engem a nyomorultat, az esendőt, a gyengét használj most fel arra, hogy ne eltorzulva hirdessen meg igéd üzenetét, hanem úgy, ahogy azt te elénk adtad, Uram, úgy, ahogy te szólni akarsz. Bár nyomorult eszközöket használsz fel, Uram, de mintha én nem is lennék itt, te magad tudjál szólni, mert csak abból lesz nekünk valami hasznunk. Kérlek, hallgass meg ezért, és áldásod gazdag folyóit, árazd ránk is. Amen. Talán mindannyiunk számára többé-kevésbé ismert ez a történet, nem egy valami ritka eseményt olvasnak fel a Szentírásból. Mégis úgy gondoltam, hogy vannak ennek olyan mély üzenetei, amelyek talán újonnan hathatnak a számunkra. Először szeretnék, tehát az egész igehirdetés a kijelentésnek a természetéről fog szólni. Milyen az, amikor Isten kijelenti magát valakinek? Először arról fogok szólni, hogy a kijelentés okoz az ember szívében egy szent nyugtalanságot. Egy szent nyugtalanságot. Ez a fáraó, aki nem is ismeri Istent, aki nem hallott még Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéről, hisz még nincs is Istennek népe, csak egy nagy család van, amelyik ott Isten nevében jár, kell, nem is éppen mindig Isten akarata szerint, tehát annak hibái. Ez a fáraó ettől a számára ismeretlen Istentől kap egy álmot. És ennek az álomnak van egy értelme. Van egy súlya a fáraó számára. Nem tudja ez a fáraó, hogy mit jelent ez az álom, de azt érzi a szívében, hogy ennek az álomnak van valami nagyon fontos jelentősége. Valami jelentése. És okoz a szívében egy szent nyugtalanság. Nem tud ez a fáraó megnyugodni. Hívatja magához az álomfejtőket, a varázslókat ott Egyiptomba. Voltak ott mindenféle papok, mindenféle praktikák, és nem tudták neki megfejteni az álmát. És okozott ez a számára egy szent nyugtalanságot, nyughatatlanság. Azért okozta ez, mert az Istennek a kijelentése az ilyen természetű, hogy az Isten először mindössak elkezdi ő magát kijelenteni. Tehát nem úgy egyszerre áraszt mindent az emberre, elkezdi magát kijelenteni. És a mai napig is úgy működik az Istennek a kijelentése, hogy az ember érzi, hogy ezek fontos dolgok. Az ember érzi, hogy itt élet-halál kérdésről van szó. Nem érti még ennek a titkát. Nem érti még ennek a mélyét. Nem látja még ezt át, csak valahogy, amikor testvérek, én is 18 évesen szembesültem az Isten igéjével, az evangéliummal, én abból alig értettem valamit. Azt nem mondom, hogy egy kukkot se, de mondjuk annyit, hogy kuk, annyit értettem. De többet nem értettem belőle. De éreztem, hogy ez egy nagyon fontos dolog az én számomra. Én nem tudtam már nem elmenni az Isten tiszteletre. Nem tudtam már nem felvenni a Bibliát a kezembe. Nem tudtam már elkerülni az Isten népét, engem fantasztikus mértékben foglalkoztatott az, hogy mit akar az Isten mondani. Ki ez? Kiről van itt szó? Kiről beszélnek? Van a kijelentésnek egy ilyen szent nyugtalanságot okozó oldala, és amikor az Isten közölni akarja az emberrel a Krisztust, mert a kijelentésének mindig ez a lényege, ez a csúcsa, ez a koronája. Isten ezért jelentette ki magát. Itt a fáraónak is, meg kezdetén is, és a mai napig, mert ő Krisztus akarja közölni az emberekkel, és amikor elkezdi közölni a Krisztust, akkor az emberben ott motoszkál ez a szent nyugtalanság, hogy éjjel álmában is erre gondol, ha reggel felébred is, nem tud szabadulni a gondolattól. Újból és újból visszaköszön. Újból és újból ráköszön az, hogy Isten akar valamit az életemmel. Hogy Isten mondott nekem valamit, és mi lehet ez? Meg akarom fejteni a titkát, mint az a madár, amelyik talál egy diót, de elég gyenge a csőre ahhoz, hogy ne tudja kibontani. Ott kopácsol, kapirgál, valahogy hozzá akar férni a belsejéhez, és tudja, hogy jó van belül, nem tudja, hogy lehet hozzájutni. Na ez a fáraó így próbálta feltörni ennek a kijelentésnek a héját, és nem jutott egyről a kettőre. Okozott neki az Isten kijelentés egy szent nyugtalanság. Áldott dolog ez a szent nyugtalanság. Áldott dolog, akit az Isten ezzel zaklat, hogy az ő kijelentését akarja megtudni, hogy mit akarsz, Uram, mondani, ki vagy te valójában. Ennek utána akarok járni. Ezt nem akarom én annyiba hagyni, hanem meg akarom fejteni a titkát ennek a kijelentésnek. Ez egy nagyon jó dolog. Aztán szólok arról, hogy nincsenek véletlenek. Egyszer csak a főpohárnok, akit majdnem kivégzett a fáraó kis híján, bezáradt a börtönbe, de aztán a börtönből kiszabadult, és újból ott szolgált, már több mint 2 éve ismét a fáraó előtt. Azt mondja a főpohárnok, hogy te fáraó, szánom, bánom, de eddig nem szóltam neked arról, ami kötelességem lett volna. Én egyszer álmodtam a börtönben, és ott a börtönben nekem valaki megfejtette az álmomat. És minden úgy történt, ahogy ő mondta. Én megálmodtam a jövőt, nem tudtam, mit jelent, de ez a zsidó férfi, ez a zsidó rab ott bent a börtönben, ez megmondta nekem, hogy mit jelent az álom, és a mai napig ez mind beteljesedett. Van itt valaki a te birodalmadban, egy sötét cellának a mélyén, aki meg tudja fejteni a te álmodat. És akkor a fáraó előhozatja, megborotváltatja, ruhát cserél, lefürdeti, maga elé állítja, és akkor megkérdezi. Meg tudod mondani? Hallottam, hogy te tudsz álmot fejteni. Nem én. De jó, hogy ezt mondta. Nem én. Hanem az Isten jelenti meg a fáraónak az álmot. Csak rajtam keresztül. Isten keze dolgozik, én csak kesztyű vagyok rajta. Ő az, aki mozgatja ezt az egészet. Ő az, aki cselekszik. Hát akar a fáraó életében is cselekedni. Halljuk azt az álmot. És hát akik ismerik a Józsefnek a történetét, tudják, hogy az, hogy ez megtörténhessen, hogy a fáraó találkozzon az ő álmát megmagyarázni képes Józseffel. Hát akik ismerjük ennek a történetét, azok látjuk, hogy egy nagyon rögös, nagyon hosszú utat kellett bejárnia ahhoz Józsefnek, hogy idáig eljusson. Egy jól nevelt fiatalember volt, kapott tudományt, kapott szeretetet az ő családjában, Istenhez tartozó családban nevekedhetett fel, minden jól ment, és hadd szaladjak végig 10 rövid pontban azon, hogy hogyan is jutott el idáig, hogy egy idegen országban rab lett ez a távoli országból származó értelmes fiatalember. Hát kezdődött azzal, hogy az apja jobban szerette a testvéreinél. 12-en voltak testvérek, és az apuci kivételezett vele. És ez nem tett jót a kisfiú lelkének, de a többi testvér lelkének sem. Már itt van egy ilyen csúszás, már itt van egy ilyen hiba. És aztán a testvérei meg akarják ölni. És hosszú évek telnek el, betelt a pohár. És azt mondták, hogy ez a kis kedvenc itt jön, az álomfejtő, mert ott is már álmokat magyaráz a családban. Öljük meg! El akarják pusztítani. Megint egy nagy bűn. A harmadik lépés, hogy végül csak nem ölik meg a legidősebb testvér tanácsára, csupán beledobják egy kiszáradt kútba. És ott van a kút mélyén tehetetlenül, aztán ott a másik testvér gondolkodik, hogyan kéne hazavinni az apukához, hogyha mégiscsak csúnya dolog ez, hogy meg akarjuk ölni, magába száll, és mire oda megy, hogy kihúzza a kútból, hogy csak haza lopja valahogy az apjához, hát arra mentek midiáni kereskedők, és a midiáni kereskedők kihúzták a kútból, azt mondták, milyen jó ingyen prédára találtunk, eladjuk rabszolgának. Arra ment egy másik karaván is, tehát a két karaván keresztezte az útját, és azok adtak érte jó pénzt, hát a midianiták eladták az izmaelitáknak. Egyik karaván eladta a másik karavánnak. Az izmaeliták megérkeztek Egyiptomba, és eladták Potifárnak. Na, így már Egyiptomba van. Egy gazdag embernek az udvartartásában először csak rabszolga, majd egyre feljebb emelkedik, és akkor megint jön egy bűn. A Potifár felesége megkívánja ezt a jóképű fiatalembert, hálj velem! De olyan erkölcsi tartása van ennek az embernek, hogy azt mondja, nem. Én nem vétkezem sem az én gazdám Potifár ellen, sem az én Istenem ellen nem vétkezem. És akkor bevádolja ez az asszony gonosz indulattal, hazug vádak alapján bebörtönzi. Megint egy nagy bűn. És ott van a börtönben. És a börtönben találkozik, úgymond véletlenül találkozik a főpohárnokkal, fáraónak a szolgájával. Megfejti az álmot, beteljesül, a pohárnok visszakerül a fáraó szolgálatába, és eltelik a két év, mert a főpohárnak nem jár közben Józsefért, ahogy József kéri tőle. És aztán, amikor a fáraó álmodik, egyszer csak eszébe jut a főpohárnoknak. Hoppá, én ott hagytam a börtönben a barátomat, aki rajtam segített. Hát fáraó, hívasd őt magadhoz. És akkor nem tudják megfejteni az álmot. Ez is nagyon fontos. Tehát csupa, szövevényes, véletlennek tűnő dolgoknak, bűnöknek a sokasága. Leginkább mind a bal szerencse éri Józsefet. És ezeknek a sokasága rakódik, hát még ennél a 10-nél többet is lehetne mondani. Most csak ezt a 10 pontot elmondtam, hogy hogy jutott végül is oda, hogy senki nem tudta megfejteni az álmát a fáraónak, de ő meg tudta. És akkor odaállt elé. Hát, mintha valaki állna e fölött a szövevényes, tekervényes esemény sorozat fölött. Nem? Emlékszem, amikor Bicskei Zoltán testvéremnek a szíve úgy nyiladozott az Úr felé, már ő mindig azt kezdte mondani, hogy nincsenek véletlenek. Biztos, hogy nincsenek véletlenek. És akkor először erre jött rá, még az Úr Jézus nem fogadta be a szívébe, de azt már látom, nincsenek véletlenek. És akkor elkezdte mondani az emberek. Ez nem véletlen. Valaki összefogja az eseményeket. Valaki rálát az életemnek a tekervényes, bűnös, zegzugos, mindenféle nyomorúságos eseményére. Valaki a kezében tartja a szálakat, és nem engedi elszabadulni valaki a poklot. Nem engedi valaki, hogy itt szétszaladjanak a lovak, és itt nagy karambol legyen. Még ha vannak is bűnök, valaki oda vezet egy midianitát, valaki oda vezet egy főpohárnokot, valaki ad egy álmot, és ezt az egész tekervényes, keszekusza dolgot kibomlozza. Olyan ez, mint amikor a kisfiam már egy kicsit mérgelődve, könnyes szemmel azt mondja, hogy édesapa, gyere, mert nem tudom kikötözni a cipőmet. Hát már van benne vagy 8 görcs, mire odáig jutott, hogy ő megpróbálkozott kigörcsölni, nem megy neki. És akkor hát édesapa oda megy, aztán néha köröm szakadtáig kell küzdeni azzal, hogy az a fűző az engedelmeskedjen, de csak lekerül a gyerek lábáról a cipő. Van, amikor testvérek, mi úgy össze tudjuk kuszálni az életünket, meg mások is, úgy bele tudnak rondítani az életünkbe, és segítségre van szükségünk. De meglátjuk, hogy valaki képes ezeket a szálakat, ezeket rendbe tenni, ezeket kikócolni, ezeket kicsomózni, és el tudja rendezni az én életemet. Valaki a kezében tartotta az én egész életemet, és valaki ráfigyelt az én életemre, és jelez, kijelenti, hogy tudok rólad. Nem az én tudtom nélkül kerültél abba a börtönbe, abba a feneketlen kútba, abba a gyilkos indulatba. Én tudok rólad, és én gondolat viselem, és én olyan eseményeket fogok beékelni, amelyek a te javadra fognak válni, és megszabadítanak téged, és én szeretlek téged. Tehát az Isten így körül lesz az ő jóságával, és kilövi a maga nyilait, és beleavatkozik így az életünkben mentő szeretetével. És azt mondja, hogy nem felejtettelek el téged, ott vagyok veled, a börtönnek a legsötétebb mélyén is. Az életed legkétségbe esettebb pillanataiban is. Látlak téged, és szeretettel megszabadítalak téged. Nincsenek véletlenek. És Isten mindenről tud, ami bennünket ért. És nézzük most ennek a kijelentésnek az útját. Mi történt ezzel a kijelentéssel? És akkor nem csak ezzel, hanem amikor Isten kijelenti magát, akkor mi történik? Nagyon-nagyon sokra tanít bennünket ez a történet ezen a területen. Hát én 4 lépcsőben határoztam meg a kijelentésnek az útját. Hogy hogyan halad a kiteljesedés felé Istennek egy kijelentése. Az első lépés az, hogy a kijelentést meg kell kapni. Meg kell kapni. Olyan ez, mint egy levél. Várom a levelet, és valaki el tudja azt nekem küldeni. Mondjuk egy hivatalos szerv hoz egy határozatot. Én nem tudom meghozni, be kell várjam, hogy ők meghozzák és kipostázzák. Vagy egy barátom ír magáról. Hát ma már kicsit talán könnyebb a helyzet, mert van telefon. Régen csak a levél volt, vagy még az sem. Várom tőle az üzenetet. Szóval valahogy meg kell, hogy kapjam ezt az üzenetet. Valahogy át kell, hogy vegyem. Kapok olyan levelet, amit nem vártam. Na, a fáraó ilyen levelet kapott Istentől. Nem vártam. egyszer csak ott volt a postaládájában egy levél. Elolvassa, hát azt mondja, ez nekem héberül van. Nem értem. Valahogy meg kéne fejteni. Fogalmam sincs, hogy miről van itt szó. Csak érzem a súlyát, érzem a szent nyugtalanságot, hogy ezzel törődni kell, ez engem érdekel, de hogy mit jelent? Nem tudom. Hát testvérek, a kijelentés az ilyen, hogy nagy részt tőlünk független. Lehet Istentől várni kijelentést. Lehet Istentől kérni kijelentést. De valakire csak úgy ráköszön a kijelentést, mint Pál apostolra a damaszkuszi úton. Esze ágában sem volt többet tudni Jézusról. De egyszer csak megjelenik neki. És szembesül vele. És leesik alulról, és megjelenik neki, látja. Megszólítja. Tehát a kijelentést először is meg kell kapni, és testvérek, Isten nagyon jól tudja, hogy életünknek melyik pillanatában, melyik szakaszában, melyik élethelyzetben kell, hogy velünk kijelentést közöljön. Hányszor közli ezt, milyen mélységig, milyen eszközökkel, mert nagyon sok eszköze van, az álló csak az egyik. Isten nagyon jól elhelyezi az ő kijelentéseit a mi szívünkbe. Mindennek megvan a maga ideje. Ha be akarnék egy munkába fogni egy kisgyermeket, se szakmai ismeretese ereje nem lenne. Ha egy idős embert akarnék befogni, akkor bölcstanácsokat osztogathatna, de már remegő kézzel nem tudja ellátni azt a feladatot. Van egy olyan szakasz, amikor beállítható abba a munkába. És a kijelentésnek is van egy olyan természet, hogy megkeresi azt az időpontot, amikor mi azt be tudnánk fogadni, egy csöppet is elkezdene nyugtalanítani bennünket ennek az értelme. Isten elkészíti a legalkalmasabb időt, és elküldi az ő kijelentését. A mi Istenünk ilyen, hogy kijelenti magát. A zsidók Istene és a keresztjének Istene, a kettő ugyanaz, kijelenti magát. Nincs még egy vallás az egész világon, amely kijelentésen alapulna. Amit Isten kijelentett magáról, azon alapul a keresztény vallás. Nem amit emberek mondanak, nem amit hitvallási iratok rögzítenek, hanem amit Isten neked személyesen önmagáról kijelentett. Ezen nyugszik a mi hitünk. Nem az egyház szervezetétől függ az én életem, nem nagyon jó könyvektől, nem is magától a Bibliának a betűitől, hanem amit ebből Isten nekem személyesen kijelent. Ez a kijelentésnek az Istene. És ő küldi az ő kijelentése. És az első feltétel, hogy én megkapjam a kijelentést, az első lépés, hogy megkapjam a kijelentést, ez Istentől függ, de ő gondoskodik arról, hogy megkapja. A második dolog, hogy ezt a kijelentést meg kell érteni. Nem biztos, hogy én egyből fogom érteni a kijelentést. Nem biztos, hogy én egyből átlátom majd, hogy mit akart ezzel az Isten mondani. Ennek a kijelentésnek van értelme. Van kódja, amit meg kell fejteni. Mit mond az Úr Jézus, amikor kijelenti Isten igazságát? Példázatokban? Példázatokban szólok hozzá. Azért, hogy ne értsék meg. Azért, hogy ne értsék meg. Kódolva maradt. Mit beszél ez madarakról, meg a mező liliomairól? Ha valami természetjáráson vagyunk, vagy mit akar mondani? Miért beszél az Úr Jézus szőlőművesekről, meg kik ezek a bérlők, meg mi az a véka alá rejtett mécses? Mit akar, mik ezek a homályos beszédek? Miért nem beszél nyíltan? Nyilvánosan. Le volt kódolva. És Isten adott némelyeknek kulcsot ahhoz, hogy ezt a kódot meg tudják nyitni. És akkor megismerték a kijelentésnek a tartalmát. Megismerték a kijelentésnek az értelmét. Hogyha nem tudom értelmezni a kijelentést, akkor a számomra nem lesz semmi haszna. Nem fogom tudni hasznosítani. Olyan ez, mintha vennék egy halkonzervet, és ott lenne benne a finom hal, de nem lenne konzervbontom. Hát be van csomagolva, foghatom a kezembe, beteltem a vitrínbe, nézegethetjük órák hosszat, napokig, de nem fogunk vele jól lakni. A birtokunkban van, a miénk, de nem tudjuk megenni. Hát amikor kapok Istentől egy kijelentést, nem értem meg annak a titkát, annak a mélyét, akkor az nekem semmi haszonnal nem fog kecsegni. Nem fog hasznomra válni. Nem fog a lelkem üdvösségére válni. És akkor a fáraónak volt egy ilyen konzerves doboza, vagy egy ilyen dió, amit nem tudott megtörni, és íme Isten küldött neki olyan magyarázót, aki megfejtette. Aki tudott neki segíteni a megértésben. És itt már nagyobb az embernek a szerepe. Mert itt az ember kellett, hogy hallja azt a kijelentést, Isten kegyelmi ajándéka által, tehát egy karizma által feldolgozta, mert kapta az álomfejtésnek, az álommagyarázásnak az ajándékát Istentől. Tehát ez is nagy részben Isten munkája volt, de Isten használta őt, és ő élt az Isten által adott ajándékkal, és meg tudta fejteni, itt már nagyobb volt az ő része. Nagyobb volt az ő felelőssége. Mit jelent az, amit Isten nekem mondott? Mindannyiunknak nagyobb a felelőssége abban, hogy ha Isten szól hozzánk, akkor meg tudjuk fejteni azt. Mit akarsz, Uram, mondani? Mi akar ez lenni? Ebben nagyobb a felelősség. Azután jön egy harmadik lépés a kijelentésnek az útján. Le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Megértettem ezt a kijelentést. Végre tudom már, hogy mit jelent, miről szól. Na de mihez kezdjünk most? Ezek után? Itt még nagyobb az embernek a felelőssége. Amikor kijelentést Isten adja meg a kellő időben, és mi éppen csak kapjuk, mint a levelet a postaládánkban, itt már nagyon nagy a felelősség. Uram, valamit megértettem. Uram, te megszólítottál engem. Uram, te valamire fel akarsz engem készíteni. És akkor mit kell most csináljak? Mi most a következő lépés? Mi a teendő? És Józsefnek ez is ott van, és ehhez kell a bölcsesség. Itt van helye a bölcsességnek. Hogy amit megkaptam az Úrtól fentről, a szépen beépítem az életembe, a hétköznapokba. Valósággá válik, amit az Isten mond, és eltervezem, hogy ezután mit fogok csinálni. Fáraó, mivel az álomnak ez az értelme, hogy neked elmondtam, íme most azt tanácsolom neked, bölcsen, akkor fogsz eljárni, akkor ér neked valamit ez az egész, hogyha rendelsz egy vezető embert az országnak az élére, aki összefogja az egész munkát. Azután rendelsz tisztartókat és régiós vezetőként kijelölöd őket, hogy annak a térségnek a tennivalóit ők fogják össze, rendelj tisztartókat a tartományok élére, építeni kell nagy magtárakat, hisz ennyi gabonát még soha nem tároltunk el. Itt óriási beruházásokra van szükség, itt magtárakat kell építeni, ötödöt kell szedni a néptől, meg kell őket adóztatni, de gabonába, hogy legyen élelem. Most 7 évig ez áll előttünk, ez a feladatunk, ez a felelősségünk. És ha így csinálod, akkor jó lesz. Bölcsen tudta alkalmazni, amit Istentől kapott. Testvérek, olyan sokszor tudunk mi ebbe hibázni. Hogy ugye az Úr még szól is hozzá. Hogy úgy még fel is tudjuk törni a diót. És azt mondjuk, de jó. És ott van már a kezünkben a feltört dió, sikerült megtalálni az értelmét, csak nem esszük meg. Nem kapjuk be. Nem tesszük hétköznapi életünknek a részévé azt, amit az Isten mondott. Az Isten igéje ott él mellettünk, de nem él bennünk, és nem éltet bennünket. Ott van a forrás, mellettünk buzog, de nem iszunk belőle. Nem tudjuk lebontani a hétköznapoknak a talajára. Nem tudjuk beültetni. Nem tudjuk befogadni a belénk oltott igét, ahogy mondja Jakab apostol. Nagyon fontos ez, hogy bölcsen. Tehát Isten mond valamit testvérek, például, hogy azt helyezi a szívemre, hogy incsed meg azt a másikat, mert nem a jó úton halad. Ennyit mond az Úr. És testvérek, nekem bölcsnek kell, hogy legyek. Hogy én most oda megyek, azt mondom annak a testvérnek, ide figyeljetek az ember! Hát így kell, hogy beszéljen veled az Úr? Hát miféle rossz dolgokat csinálsz? Azonnal hagyd fel ezt és tűnjél, rendezzel a dolgaidat! Lehet keménykedni. Isteni kijelentés. Nagyon bölcstelenül bánom vele. És és lehet a kellő időben azt mondani, hogy testvér, mostanában oly sokat imádkoztam érted, és látom, hogy nem jó irányba halad az életed. Szeretnék ebben neked segíteni. Ha kell ima támogatás, szóljál, éjszaka is hívhatsz, nem kapcsolom ki a telefon, ott leszek melletted, de úgy látom, egyedül nem tudsz kikeszmeregni ebből a bajból. Javadra fog válni, ha igénybe veszed a segítséget. Egészen máshogy bánok azok a kijelentéssel, amit Isten adott. Bölcsnek kell legyünk. Tudjunk kell nekünk bánni azzal, amit az Isten adott nekünk. És József ilyen ember volt. És aztán a negyedik lépés, ami talán a leginkább rajtunk áll, hogy ha azt mondtam, hogy nagyon fontos a megfelelő következtetéseket levonni a kijelentésből, akkor azt ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor építek egy makettet. Eltervezem, hogy mi hova fog épülni. Mint József is. Legyen egy bölcs férfi az ország élén, régiók élén, legyenek magtárak, gyűjtsél, szedjél ötödöt. Ez volt a makett. És akkor na most akkor gyűrjük fel a kabátújat, és induljunk el, és akkor kétkezi munkával, szervezéssel, tollat, papírt ragadva elmenni, megcsinálni, megcselekedni az Isten akaratát. Ami fejben összeállt, bölcsen el van már rendezve, azt indulás, és meg kell csinálni. Véghez kell vinni. Hát ez a negyedik. Itt a legnagyobb az embernek a szerepe, és itt is bizony el tudunk mi csúszni. Nagyon fontos, hogy amit az Isten nekünk mondott, azt megcsináljuk. Ne csak tetszen nekünk, amit mondott, hanem azt be legyen fejezve. Nem azt mondta Mózes a hegyről lejövet, drága barátaim, Isten olyan szép sátrat mutatott nekem, van abban minden gyönyörűséges dolog. Hímzett kárpitok, arany mosdómedence, meg rész, van benne szentély, menóra, kenyerek asztala, aranyoltár, van a szentek szentje, abban van egy csodálatos láda, aranyjal van beborítva, abba belevaló a kijelentésnek a két kőtáblája, és ez olyan szép. Gyertek, lerajzolom nektek, és akkor nézegessétek. Nem ezt mondta, hanem megcsinálta, meg megcsináltatta. És el kellett jutni a hegyen kapott kijelentésnek addig, hogy meg tudják fogni azt a sátrat, fel tudják állítani, megtöltsék a medencéket vízzel, a kenyerek asztalára felkerüljön a kenyér, az illatáldozati oltára oda kerüljön az az étel, amit elfüstölöttek, vagy az az anyag, és a szent ládát pedig betegyék a szentek szentjébe. És a papok pedig szó szerint megmarkolták a rudakat, és azzal emelték az oltárt, az asztalt és a ládát is. Kézzel fogható valósággá tették, munkálkodtak rajta, ami meg nem valósult. Ismerjük a szőlőművesnek a példázatát, ami azt mondta a fiainak, fiai, menjetek, kapáljatok a szőlőben, nem bírom egyedül. Azt mondta az egyik fiú, én megyek, apám! De nem ment el. Azt mondta a másik fiú, én ugyan nem megyek, de aztán csak elment. Kérdi az Úr Jézus, e kettő közül melyik cselekedte meg az ő atyának akaratját? Hát testvérek, egyik se jó. Egyik fiú se volt jó, de az egyik jobb volt egy kicsit. Amelyik megcsinálta, az jobb volt. Hát az a lényeg, hogy a végén mi lesz belőle? Hogy a végén mennyi valósul meg az egészből? Ez egy nagyon fontos dolog. Mennyi valósul meg abból a te életedben, mennyit csinálsz meg abból, amit az Isten neked mondott. Egyszer az Úr Jézust felkeresték a családtagjai. Olvastunk a hívő, vagy beszéltünk a hívő családról. És megkeresték őt, az édesanyja meg a testvérei. És ő bent volt egy nap teremben, és ott tanította az embereket, és az ajtón kívül megálltak a szülők, és jött be az ajtón álló szólni, hogy kint van az anyád és a testvéreid, várna téged, gyere! És az Úr Jézus mond itt egy keményet. Az édesanyja részére kemény, megmondta ezt az Aksimeon már a karácsonyi történetben, a te szívedet is élestől járja majd át. Szembesülni kellett vele, ez a gyermek nem az enyém, hanem Istené. Ezt minden szülőnek át kell, hogy élje. És előbb vagy utóbb. És akkor azt mondja az Úr Jézus, körbe mutatott azokon, akik hallgatták őt. Íme az én apám, anyám, fitestvérem és nőtestvérem. Mert aki cselekszi az én atyámnak akaratját, azok az én rokonaim. Azok tartoznak hozzá. Azok ott kint még nem cselekszik. Még nem jöttek le, nem jöttek rá arra, hogy miről van itt szó, mi a lényeg. Csak tőle születtem, de még az Istenhez nem kapcsolódtak tevőlegesen. Még nem cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Isten azt akarja, hogy megkapjuk a kijelentést, Isten azt akarja, hogy megértsük a kijelentést, Isten azt akarja, hogy bölcsen levonjuk a következtetéseket a kijelentésből, és megcselekedjük ezeket a levont következtetéseket. Ezt akarja az Úr. Óriási volt itt a tét. Óriási volt itt a tét, mert előre nem lehetett garanciát bemutatni. Garanciát vállalni, hogy ez biztos, hogy így lesz. A fáraónak hinnie kellett. Hát volt már egy referencia munkája, csúnya szóval kifejezve, talán mindenki érti, Józsefnek, amikor a főpohárnoknak az álmát megfejtette. Tehát az bejött. De az igazán érzékeny lélek és a fáraó lelke ilyen volt, mert kereste az Isten igazságát, mert szent nyugtalanság töltötte be, hogy megérzi, hogy ez az. Amikor Isten nekem megígérte az örök életet, 18 éves koromban, akkor én nem láttam be a mennyei Jeruzsálembe. De testvérek, én ráéreztem, ez az. Ez az. Mondhatnak nekem most már krisnások, jehovisták, muzulmánok, mindenféle üdvös, szép, drága üzenetet. Ez az. Elkezdtem hinni. Megkaptam Istentől a hitnek az ajándékát. És rendíthetetlenül kikötöttem amellett, amit az Isten nekem ígért. És még most se látok be a mennyei Jeruzsálembe, de testvérek, biztos, hogy ott leszek. Sokkal bizonyosabb vagyok, hogy én bekerülök Isten országába, mint hogy itt van ez a csokor művirág előttem. Százszor bizonyosabb vagyok. Mert ez meddig van itt, ki tudja, de az örökké fog tartani. Teljesen bizonyos vagyok abban, igaz, amit az az Isten mondott, aki mindenre képes, csak egy dologra nem hazudni. Igazat jelentett ki nekem. Az ő fiát éretten feláldozta a Golgotát, és engem bevezett az ő dicsőséges országába. Hiszek? És a fáraó elhitte az Isten kijelentését, és azt mondta, jól van József, az egész kincstáramat arra fogom áldozni, hogy túléljük az általad megprofétált veszedelmet. És mindig ott függött a pallós József feje fölött. De ha nem jön be József, biztos egyből kivégezték volna a legkeservesebb kín halállal, kínozták volna halálra. Ha mellé fog József. Ha nem úgy jönnek be a dolgok, ahogy József megmondta. Ha elpusztult volna éhen az egész egyiptomi nép, biztos bosszút álltak volna. De már az első évben, amikor nagyon gazdagon termett a termés, már látták, hogy ebből lesz valami, és 14 év múlva pedig azt mondták, köszönjük szépen József. Minden pontosan úgy történt, ahogy megmondtad. A hívőkkel így lesz. Amikor belépünk a mennyei Jeruzsálem kapuján, minden pontosan úgy történt, Uram, ahogy te nekünk a Krisztusban, az ige által, a szolgáid által megjelentetted. József végigment a kijelentésnek az útján, és ez szabadulást hozott. Szabadulást. Erre van szükségünk, szabadságra, felszabadulásra. Mint amikor a madarat kiengedik a kalitkából, és úgy örül, egyből repül el. Egyből repül el. Ilyen szabadságra van szükség a lelkünknek. Ott vegetálunk egy bezárt kalitkában. És elhozta a szabadságot Isten Józsefnek is. Mert végigment a kijelentésnek ezen a négy lépésén, amit elmondtam. Kapott kijelentést, megértette a kijelentést, levonta a következtetéseket és megcsinálta. És a börtönből, börtön töltelékből lett az országnak az első számú vezetője a fáraó után. A saját számára is szabadság volt, de ez a legkisebb. Megmentette egy egész népet. Ezáltal a kijelentés helyes magyarázata által az Isten. Az egész népnek az éhen pusztulását akadályozta meg ezáltal. Megszabadult egy pogány, egy istentelen nép. Isten bemutatta az ő dicsőségét ezen a József által végzett munkán, szellemi, fizikai munkán keresztül. És ami talán még a legfontosabb, hogy megszabadult a család. A hívő család. Isten népe egyetlen 12 gyermekből álló nagy család volt akkor. Jákobnak, új nevén Izraelnek 12 fia. És ezek nagyon éhesek voltak, amikor eljött a 7 szűk esztendő, és ott nem volt ilyen kijelentés, és nem gyűjtöttek maguknak, de hallották, hogy van Egyiptomban egy férfiú, aki tud adni élelmet. És akkor Jákob elküldi a gyermekeit, menjetek, hozzatok élelmet. Hát nem tudta, hogy József, azt hitte, hogy meghalt a fia, mert a testvérek azt hazudták, hogy széttépte valami vadállat, és a végén még a fiát is visszakapja. Tehát minden a helyére kerül, amikor az Isten kijelentése helyesen van megragadva, értelmezve és megcselekedve. Szabadulás, vigasztalás a gyászoló apának, aki nem tudta a kedvenc kisfiát elfelejteni. Nem tudta feldolgozni a gyászt. Ott dolgozott a szívében állandóan a szomorúság. És jön, hogy az én fiam él, és nem is egy börtön mélyén, nem is egy kút mélyén, hanem az én kisfiam egy főember lett a fáraó udvarában. Milyen csodálatos dolog, nem kell éhen pusztulni a családomnak. És azért fontos ez még, mert ebből a családból származik test szerint az, aki elveszi a világ bűneit, Jézus Krisztus. Ebből a családból származik. Ez a családot éhen pusztul, nem tud megszületni a messiás. De Isten az ő minden tekervényes, szövevényes eseményt kezében tartó kegyelmével úgy igazgatta a Krisztus útját az év ezredeken át, hogy egyszer abban az istállóban szegény egyszerű asszony által meg tudjon születni a világ üdvözítője. Amíg nem jött el az ő órája, nem lehetett elpusztítani. Amikor eljött, akkor pedig meghalt a mi bűneinkért. Amikor kellett, pedig harmadnapon feltámadott dicsőségesen, felemeltetett a mennybe, és kormányozza az egész világot. Isten egyengeti a Krisztusnak az útját. Nem engedi éhen pusztulni, nem engedi félretenni. Egyengeti a Krisztus útját a te szívedhez is. És ma is van egy kijelentés. Isten ma is ki akarja jelenteni magát. Itt most ezen az alkalmon. De ez nem egy álom által akarja Isten megtenni, hanem a kijelentés az igehirdetés bolondsága által érkezik. Van egy ilyen kifejezés a Szentírásnak. Tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Miért nevezi bolondságnak? Mert sokan azt mondják, hát ez bolondság. Ilyen szövegre hallgatnak, erre adják az életüket, erre költik a pénzüket, ezzel töltik a vasárnapjait, összejárnak, Bibliát olvasnak. Bolondság. És tetszett az Istennek, hogy vannak olyan emberek, akik annyira kiszegényedtek már, hogy nekik ez is nagyon elég ahhoz, hogy az ő lelkük megmeneküljön. És az Isten az ige hirdetésnek a bolondsága által szól hozzánk, és azt a kijelentést adja, hogy itt van a kegyelemnek a 7 bő esztendeje. Most itt van beköszöntve. És a Jézus Krisztus kegyelmének a 7 bő esztendeje van. Az Isten szeretetének a 7 bő esztendeje van. Az Isten kegyelmének az áldásai áradnak ránk, mint ahogy énekeltük, hogy áldások gazdag folyóit árazd a világra szét. Itt van most a 7 esztendő, amikor bőven adatik nekünk a Krisztusnak a kegyelme, a kegyelmi idő van itt. És most lehet mennyei kincseket gyűjteni. Most van itt ennek az ideje. Ma! És ki tudja, hogy lesz-e holnap? A mai alkalom, eddig már, ami elhangzott, elég a te lelkednek üdvösségére. Azt mondják, hogy ez megtörtént eset, hogy amikor a Titanic elkezdett süllyedni, és az emberek belezuhantak a jéghideg vízbe, 5-6 percig éltek, aztán elgémberedtek és megfulladtak, akkor volt ott egy hívő evangélista, egy igehirdető, egy prédikátor. És ott a hullámok között hányódva mellé vetődött egy ember, és oda kiáltotta neki már a halál szélén állva, hogy van-e üdvösséged? Az visszakiáltott, hogy nincsen. Higgy az Úr Jézusban! Kiabálta ez az evangélista. Megint elsodródtak egymástól, a szelek, a hullámok elmentek. Megint utána, megint visszakerült, megint meglátta. Van-e üdvösséged? Nincs! Higgy az Úr Jézusban! És aztán elmerült ez az evangélista, meghalt. Elfelejtettem a nevét, de le van ez jegyezve. Ezt az emberünket, aki hallotta itt a megtérésre hívó szót, kimentette egy mentőcsónak. És később lejegyezte ennek az evangélistának, én vagyok az utolsó megtértje. Amikor már még gyűjthettem, még lehetett a kegyelmet venni, akkor ő még szórta két kézzel. Nem a halál érdekelte, hanem az én halálom. És én így kaptam kegyelmet. És Jézushoz tértem, és örök életem van. És az életem megváltozott ott a halált jelentő hullámok között. Nekem átadta a kegyelmet. Na ez volt Krisztus. Hogy az utolsó lehelletével azért imádkozik, hogy Atyám, bocsáss meg nékik. Mert nem tudják, hogy mit cselekszene. Bocsáss meg az ő bűneiket, Uram. És belehalt ebbe, hogy nekünk megbocsátott. És hogy ezért imádkozott. És akik hallották, a százados azt mondja, bizony, ez valóban az Isten fia volt. Ennek van az ideje. Ez egy bő idő, amikor Isten bőséggel adja az ő kegyelmét nekünk. És lesz idő, amikor ez bezárul. Mint a Noé bárkájának az ajtaja. És amikor nyakig ért a víz, és ment oda a szomszéd, dörömbölt, Noé, engedj be, most már hiszek! Azt mondta Noé, nem én zártam be az ajtót. Isten zárta be. Nem tudom kinyitni. Lesz majd olyan szűk esztendő, amikor valaki szeretné majd a mennyei kincseket gyűjteni, de nem lehet. Nem lehet. Ennek most van itt az ideje. És ez az Istennek a kijelentése. És ezzel a kijelentéssel most neked valamit kezdened kell. Lehet, hogy marad neked egy konzerves doboz, és azt mondod, hát elmentem, egyszer szép tavasz idő volt, szekkalmon meghallgattam egy igehirdetést, és sose fogom elfelejteni. Marad egy konzerv. Lehet, hogy megérted. És hallottam az Úr szavát. Értettem, hogy mit akar az életemtől. És ennyi. És nem jelent majd a számodra semmi. Kibontod a konzervet, kiteszed a tányérra a halakat, és nem eszed meg. Lehet, hogy azt mondod, hogy én most már így fogok élni. Én meg fogom változtatni az életemet. Én most már az Isten kijelentése alapján fogok hinni a Krisztusban, és követem őt. Mert én akarom ezt tenni. Eltervezed, hogy te most már megváltozol. De aztán az egészből nem lesz semmi. És lehet az is, hogy megkapod ezt a kijelentést, megérted ezt a kijelentést, levonod a következtetéseket, és elkezdesz úgy élni. Segítsen erre téged az Isten. És amikor majd arat a halál, mint az éhség két esztendejében Egyiptom környékén, akkor te élni fogsz, mint azok, akik hozzájutottak ahhoz, amit összegyűjtöttek korábban. Amíg arat majd a pokolnak az ereje, a kárhozatnak a hatalma, addig a mennyei kincseidből fogsz táplálkozni az örök életre. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Énekeljük egy éneket az ige hirdetése feleletként. 127-es az új énekeskönyvben és az 510-es hithangjaiban az áldott orvos jön hozzá. Thank you.